Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció podcast hallható most, és ma egy úgynevezett who is who típusú adást fogunk csinálni. Ki kicsoda a nagy nyelvi modellek gyalázásában és
értetésében.
Így van, amennyiben is mostanában, hát mondjuk így, hogy a közbeszédben igencsak nagy divatja és keletje van annak, hogy minden magát tudósnak vagy a téma szakértőjének gondoló ember megnyilvánuljon és elmondja, hogy leigázza a világot a mesterséges intelligencia, vagy éppen nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább haladni. És nem mindig könnyű megítélni azt, hogy amikor azt mondja egy újságcikk, hogy XY a Stanfordon tanító mesterséges intelligencia kutató ezt és ezt mondta, akkor milyen alapon adhatunk hitelt az ő szavainak, hiszen a Stanfordon sokan tanítottak már, meg sokan végeztek ott. Mindig az eszembe szokott jutni Elizabeth Holmes, aki ugye a Theranost alapította, és éppen most vonul börtönbe, most már tényleg, mert eddig valahogy sikerült kibekkelni azt, hogy becsukják a befektetők átverésért, és valami $1 milliárd kvázi sikkasztás miatt, de most azért már megy a börtönbe. Na ő is.
Mondjuk azért én sose menteném fel teljesen a befektetőket se, de mindegy. Én nem azt mondom, hogy nem érdemli meg a sorsát.
Hát ezért kapott csak néhány évet.
Nem, elég sok évet kapott.
Sokat. Tehát azért ez az a fajta, tehát amikor a feltörekvőként átvered a ezeket az embereket, és akkor utána rá tudják húzni a vizes lepedőt, akkor mindig jól megbüntetnek, ugye erre vannak jó példák. Kicsit
bezony.
Az ilyen görög drámákba illő történet valahol. Theranos, Icarus és társai.
Ó, de szépen mondtad. Na szóval, hogy sokan jártak egyetemre, az még önmagában senkit nem véd meg attól, hogy hülyeségeket beszéljen, vagy éppen fordítva, azért, mert valaki nem rendelkezik 3 Ivy League diplomával, azért azt hiszem még bőven mondhat okosakat, és úgyhogy sorra veszük ma azokat a személyiségeket, akik jól hallhatóan megszólaltak ebben a témában mostanában, és megnézzük, hogy ők kicsodák, honnan jöttek és hova tartanak. Abban a módszertanban állapodtunk meg korábban, hogy mindenki hoz néhány nevet.
Hát megkiderül, hogy miről lesz szó, de hogy a végére. De hogy ugye arra is gondoltam, hogy nem feltétlenül a filiálejéket fejtegetjük, feltétlenül, csak hogy éppen a generatív modellekkel kapcsolatos álláspontjaikat is időnként majd idéznem.
Azt is érdemes természetesen meghallgatni, de azért azt sem árt tudni, hogy teszem azt, Steve Wozniak az Apple legendás alapítója, mármint a két alapító, két Steve közül a második, vagy az első, sosem tudjuk eldönteni, hogy ki volt Steve Jobs, vagy Steve Wozniak a fontosabb az Apple vonatkozásában. Minden esetre ő, aki egyébként viszonylag hamar még a 80-as években elhagyta az Apple-t, legalábbis gyakorlatilag és mindenféle mással foglalkozik azóta, amúgy egy elektromérnökről beszélünk. Szóval, hogy ő, amikor ő valamit mond a mesterséges intelligenciáról, akkor azt a filiáléjához képest hogyan ítéljük meg, vagy az ő eddigi tevékenységéhez képest hogyan ítéljük meg. Szerintem egyébként ő jó bevezető, hiszen ő is aláírta az elsők között azt a szöveget, amiről már itt is többször beszéltünk, amiről sokat szokás beszélni, és aminek az volt a címe, hogy szüneteltetni kéne a nagy nyelvi modellek trénelését legalább 6 hónapra, és az volt benne a megmondás, hogy ez alatt a 6 hónap alatt, amíg a nagy nyelvi modelleket nem trénelik tovább, addig a szabályozói környezetnek fel kéne venni a ritmust, és mindenféle jó szabályozásokat hozni. No hát ő ennek az élére állt, legalábbis az elsők között írta alá. Ti egyébként tudtok valamit a híres Wozról?
Hogy most mit csinál?
Hát, hogy most mit csinál meg, hogy úgy általában milyen fickó
hát,
volt.
Hát egy ilyen vagabund karakter ő, nem? Mondhatni.
Abszolút. Toleráns, leleményes és önérzetes embernek jellemezte őt a Wired magazin annak idején. Egy ilyen nyugodt, bölcs, vállalkozó fickó, aki egyébként, ahogy öregszik, és ez persze nem csak rá jellemző, nem sokakra, egyre több témában szereti megmondani azt, hogy mit gondol ő erről, mivel erre mindenki kíváncsi, mindenki szívesen készít interjút Vozzal, már csak azért is, mert nem csak ilyen eseményekre megy el, hanem minden további nélkül a Comic-Conra, meg a hasonló ilyen popkulturális fesztiválokra is elmegy szívesen, és beszél ott is, úgyhogy őt sokan meghallgatják, és ő, ha már meghallgatják, elmondja a véleményét. Mondjuk mesterséges intelligencia gépi tanulás kutatásokhoz sok köze nem volt egyébként, de az tény és való, hogy nagyon szimpatikusan tud a technológia innovációról mesélni, nyilatkozni.
Én most egy mondatot emelnék ki tőle, ez a meg kéne az embereket tanítani arra, hogy felismerjék az átveréseket. Hát ezzel kapcsolatban azért szkeptikus vagyok, mert szerintem sok ember nem is akarja tudni a valóságot, szereti. Szereti, ha átverik.
Ebben én biztos vagyok, hogy senki sem szereti, hogyha átverik. Azt el tudom képzelni, hogy azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy egy témáról bárki bármit is mond, mert engem nem érint. De az, hogy igen, igen, csak verjenek át, addig jó, amíg tévesen tudok, ami szerinted van ilyen, aki ezt szereti.
Én azt látom, hogy ha már valamiben elkezd hinni, akkor már a tények nem érdeklik, és ez neki nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy már ne zavarják meg az ő világlátását, mert nem akar szembesülni azzal, mondjuk 10-15-30 évig valami olyan dologba hit, ami atomhülyeség volt. Mivel az embereknek mindig elő vagy utóbb kialakulnak tév eszméi, ezért az, hogy felismerjük, mi a igaz, mi nem, ez szerintem évezredes probléma, ez totál független az AI-tól.
Hát az AI-tól egész biztosan igen.
Úgyhogy ha AI fog majd hülyeséget mondani, én atom biztos vagyok benne, hogy egyszer említettem nektek, hogy ezt kifit olvastam, hogy az AI is generált egy vallást, és őrületestől követői lettek. Simán el tudom képzelni, hogy ilyen AI alapította vallások is lesznek, és az embereket baromira nem fogja zavarni, hogy ez most valóság vagy sem.
Hát én azért azt úgy finomítanám, hogy ez biztos így lesz. Nyilván lesz néhány őrült, aki így vélekedik majd, de az emberek többsége, az nem hiszem, hogy erre a vallásra térne át. De ez meg csak az én tippem.
De egy a konkrét példa, a Facebookon tele vannak ilyen fake news oldalakkal, és az ismerőseim folyamatosan osszák meg, és mindig írok nekik, hogy ez egy fake news oldal, ez felejtsen, ez atomhülyeség. És mint Don Quixote úgy érzem magamat. Sőt, még sokszor megkapom a magamét, hogy már pedig ez tényleg így van, úgyhogy már el is engedtem ezt a dolgot.
Hát nézd, Steve Wozniak nem ilyen típusú pasas, ő inkább a fake newsnak a nagy harcosa. Ahogy azt idézted is tőle azt a mondatot, ő igyekszik az embereket egy kicsit kevésbé dogmatikus gondolatok felé terelni. Ugyanakkor az AI-nak nem szakértője, de mindenképpen egy nagyon szimpatikus figura. Nem tudom, hogy ugyanez elmondható-e szerintetek Max Tegmarkról, arról a egyébként becsületes polgári foglalkozása szerint fizikusról, aki a Future for Life, ugye? Sose tudom megjegyezni, annyira generikus neve van az ő szervezetének.
Generikus.
Igen, hát ez a Future for Life, ez ilyen mit jelent?
Hát nem tudom, a of kérdés life. Jó, köszönjük.
Future of Life Institute, igen, az élet jövője.
Kérlek.
Tehát ebből én még nem tudnám kitalálni, hogy vajon mivel foglalkozik. Minden esetre ő mostanában is nagyon sokszor nyilvánul meg ebben az ügyben. Ő azon az oldalon áll, ahol a mesterséges intelligencia előretörését nagyon veszélyesnek szokás ítélni, és vizionálja egy disztopikus jövőt, ami az
Hozzunk jön. Be egy új szempontot is ebbe a jellemzésben, mert ugye most tulajdonképpen mindenkit pellengére állítunk, és...
Nem mindenkit.
De nem mindenkit, de mondjuk kutyázunk. Tehát legyen egy módszertan, és az egyik módszertan az, hogy ezek a... Tehát nekem van néhány ilyen rasszista jellegű, tehát ilyen, már úgy értem, hogy ilyen elitista, inkább az jobb szó talán.
A sokkal terem. Jobb szó,
igen. Igen.
De ez a... Tehát, hogy nekem most kettő szempont jut eszembe, ami mentén mindenképpen szerintem értékelni kéne ezeket a nagy szakértőket, pro vagy kontra. Az egyik az az, hogy alapvetően mióta foglalkozik, legalább tágabb értelemben véve a témával.
Így van.
És szerintem a Tegmark azért egy ideje már azért foglalkozik.
Nekem pont az derült ki egyébként
dolgokkal.
Róla, hogy olyan nagyon ezzel kevésbé foglalkozott, ő fizikusként dolgozott többnyire.
De most nem, tehát igen, csak akkor nagyon hamar átcsúszol abba, hogy akkor senki nem szólalhat meg, aki nem a Hinton, meg a nem tudom ki, de akkor azzal meg az a baj, hogy aki már 30 éve foglalkozik, vagy 40, vagy 50. Tehát hogy szerintem ez önmagában nem probléma, hogyha valaki mondjuk egy más területen alkot, és akkor itt egyébként van egy akár mondjuk elég kerek véleménye. De mindesetre egy megkülönböztető jegy, mert szerintem a mondjuk főleg, amikor ilyen prejudikál ilyen tendenciákat, meg trendeket, meg veszélyeket, akkor ezzel kapcsolatban, hát én azért mondjuk egy Tegmarknak a véleményét azért egy kicsit komolyabban tudom venni. Tehát, és akkor most jön a másik érvem, amire mondtam, hogy elitista és vagy rasszista, az pedig a matek.
Akkor az nem rasszista semmiképp, de mindenképp lehet
elitista. De én elitista. Matematikai rasszizmusra gondoltam, vagy elitizmusra, tök mindegy. Tehát, hogy... Szóval ez nekem egy régi problémám, hogy általában ez a gépi tanuláshoz mennyi matematika kell, hogy valaki ilyesmivel foglalkozzon, mert az az igazság, hogy lehet viszonylag kevés matematikai tudással is szkripteket futtatgatni. Tehát én ezt nemhogy nem vonom kétségbe, hanem hajrá, virágozzék 100 virág egyfelől, másfelől viszont hát az igazság, hogy bizonyos szempontból igenis befolyásolja az érvényességét az, hogy van, aki tisztában van a matematikai, meg a, tehát az elméleti hátterével a dolgoknak. Nem minden szempontból, szóval nem minden aspektusában, de igenis vannak olyan részei.
A tudományos gondolkodás mindenképpen a tudósok mellett szól.
És azért a na jó, csak igen, csak akkor jön majd, hogy te mondasz még más tudós is, vagy ha nem te, akkor én. Akinél azért ez kétségbe vonható, hogy, tehát kimondottan a matek, az mennyire, tehát mennyire hiszem el neki, hogy oké, dumál róla, világos. De egyébként ő azért így egy emelt érettségit azért úgy megcsinálna a ChatGPT nélkül. Tehát
így. Ez egész biztosan így
igen,
van.
Igen, és ez azért fontos vele kapcsolatban kijelenteni, mert azért ő az, aki elég erős mondatokat mond. Ugye van ez a könyve, ez az Élet 3.0, és ez kapcsolódóan ő kimondja, hogy simán megvalósítható az általános mesterséges intelligencia, és közeljövőben, tehát ő egy elég erős mondatai vannak.
Igen, tehát most akkor megfogalmazom máshogy, tehát igazából a mesterséges intelligencia topik, ez nyilván nagyon széles körben izgalmas lett, és hát mivel az impaktja is egyre jelentősebb a társadalomra, ezért természetesen joga és akár kötelessége is, hogy elvárható minden ilyen nagy megmondótól, hogy ezzel kapcsolatban akár véleményt formáljon, és hát meg is jelentek természetesen, mint a lépes mézre jönnek a különböző például bölcsész származású kollégák itt a Puzsir Robitól kezdve, neki is hallottam már egy-két nagy eszmefutatását, amiben egyébként egy tök sok érdekes, meg érvényes dolog is lehet, de időnként meg mond akkora sületlenségeket, amik hogyha lenne mögötte egy ilyen matematikai hinterland, akkor nem mondaná.
Jó, hát Max Tegmarknak megvannak ezek a stúdiumai. Igazándiból van egy nagyon kedves mondat róla, ami nekem beragadt nagyon határozottan, hogy gimnazista korában a svéd ABC80 nevű számítógépre írt szövegszerkesztő programot, és mivel én is az ABC80-on ismerkedtem meg ezzel a világgal, úgyhogy már is nagyon közel áll a szívemhez.
Illetve ezt a szénsovinizmust nem ő találta ki, ezt a fogalmat?
Ő emlegette a szénsovinizmust.
Ez egy erős és jó pofa mondat, hogy egy kicsit azért akkor, hogy mit képvisel, hogy rengeteg érv szól amellett, hogy nem kell félni a mesterséges intelligenciát, az általános mesterséges intelligenciát, és elég tételesen, amiket felírnak, hogy miért nem kell félni, ő szépen megcáfolja. És az az első, ami így előjön, hogy egyszerűen van egy hitvilág, hogy csak egy szén alapú emberi lénynek lehet ilyen speciális intelligenciája. Ez a szénsovinizmus, amivel jellemzi ezt.
Azért ezt nevezzük egy kicsit hitvilágnál többnek. Tehát ez nem csak egy hitvilág, hanem a pillanatnyilag ismert tudományos tény. Az hitvilág, hogy esetleg nem csak szén.
Igen,
alapú.
Az a hitvilág, hogy a jövőben mi lesz.
Az van, hogy a gondolkodásunknak, vagy az ilyen típusú világképünknek a határait igazából nem tudjuk. Tehát az, hogy ahonnan nézzük, abból a perspektívából, ez tök így van, ahogy Feri mondja, csak hogy és akkor most hadd terjesztem ki, mert lehet, hogy az előbb egy kicsit nem, elnézést, hogy én monomániás vagyok, de lehet, hogy a kicsit a matekra koncentráltam, mert azzal tudom egyszerűbben fogalmazni, de azért itt kicsit kiterjeszteném, és a természettudományos világszemléletre is gondolok, és ugyanúgy egyébként matematikusan meg nem feltételezem, hogy egy csomó természettudományos dologgal ne lenne tisztába, akkor is ebben az értelemben húznék egy vonalat. Tehát amikor a szénsovinizmusról beszél a Tegmark, akkor ott hivatkozik egy, hogy mondjam, természettudományos körökben, viszonylag széles körben, közszájon, közhelyként hivatkozott gondolatra, ami ugye alapvetően a szén alapú életformákat azonosítja, tehát hogy ilyet ismerünk, és egy régi gondolatra arról, hogy ez milyen más alapon képzelhető el, és ugye itt ez a szilícium, ami ugye megnevezésre kerül. És hogy tulajdonképpen erre hivatkozva, ez egy nagyon hosszú természettudományos gondolkodás és vita, amire itt ő tulajdonképpen referál. Nos, mivel mi, hogy mondjam, ezen a vonalon onnan vagyunk, és ez ebben a közegben ez a diskurzus, ez egyszerű hivatkozás. Sajnos nem feltételezem, hogy ez mindenkinek ennyire nyilvánvaló, aki ezzel a háttérrel nem rendelkezik. Tehát igazából ez az én bajom. Mm-hmm.
Igen, csak hogy igen, tehát adjuk meg a jogosultságot, hogy ezt nem ő találta ki, ezt a kifejezést, hanem Carl Sagan 1970-es években. Aha. Tehát ez egy jó régi történet, igen, ő hivatkozott rá valóban, és én is egyébként tőle hallottam először. Na jó, hát vele kapcsolatban még egy dolgot meg kell említeni, vagy én nekem ez egy fontos állítás, nem tudom, mondjátok meg, hogy nektek fontos-e, hogy idén nagy vita volt a Tegmark egyik ügyével, úgymond ügyével kapcsolatban, hogy az általa vezetett, vagy hát elnökölt Future of Life Institute az elfogadott egy 100 000 dolláros támogatást egy ilyen jól ismert szélsőjobboldali dán újságtól, a Nia Dagbladettől, ami ilyen igazi konteó terjesztő széljobber cucc. És emiatt elég sokan elverték rajta a port, hogy ez hitelteleníti az egész intézményét, hogyha ilyen helyekről is elfogad pénzt.
Nem tudom, nem hallottam róla.
Én sem, meg én az elmúlt 20-25 év alatt már megtanultam, hogy rengeteg dolgot mondanak szélsőjobbnak, mint ahogy rengeteg dolgot szélsőbalnak. Tehát ha meg most egy másik intézmény meg Soros támogatott volna, akkor egy bizonyos társadalmi körben az ugyanúgy kiverni a biztosítékot.
Kiverni, de ettől még tudjuk, hogy Soros nem egy szélső baloldali, vagy nem egy, az nem az ördög, ahogy ezt szokták róla mondani, és azt is tudjuk, hogy a Nia Dagbladet meg valóban egy szélső jobboldali konteó terjesztő újság. Hát ezt nem érdemes relativizálni szerintem. Az más kérdés, hogy nyilván egy ilyen intézmény sok helyről fogadhat el pénzt, és nem biztos, hogy ez a legfontosabb forrása, vagy az se biztos, hogy a Tegmarknak, mit tudom én, ezt tudnia kellett feltétlenül, hogy honnan jön ez a zsé, csak hát mondom, hogy 100 000 dollár ilyen...
azért valószínűleg nagyságrendileg több.
Igen, működnek, igen. Tehát erre akartam én is utalni, hogy ez a támogatás valószínűleg nem képezi a gerincét ennek az intézmény költségvetésének, de hogy rossz helyről jött, az nem kérdés. Na jó, van, nézzünk még másokat is. Itt van az ő, hát hogy mondjam, szoktak egymás mellett ülni színpadon Elizir Jutkovszkival, aki sok szempontból a Tegmarknak az ellentetje, vagy a pandantja. Amennyiben ő egy autodidakta, nem végzett semmilyen egyetemet. Modern ortodox családban felnőtt, nyilván orosz származású pasas, már csak így a nevéből is ez derül ki. Aki szintén egy ilyen sokszor hallható a témában, gyakran megnyilatkozó ember, akire úgy hivatkozik a Wikipédia is, hogy mesterséges intelligencia kutató, és hát valóban kutatja a mesterséges intelligenciát. Na nála őt nem vádolhatod a megfelelő tudományos gondolkodási háttérrel.
Na egyébként igen, tehát hogy ő neki nincsen azért meg az a skolasztikus háttér, amire itt hivatkoznánk. Ugye a Wikipédia szerint is autodidakta, tehát önbevallása szerint is. Ami egyébként nem jelenti azt, hogy nem tudhatná ezeket a dolgokat, de abszolút. Ő egyébként annak az archetípusa, aki azt adjuk meg neki, hogy ő viszont régóta foglalkozik vele, mert majd említünk olyanokat, akik azért nem olyan régen ültek fel a hogy mondjam, a szörvdeszkára, hogy így fogjanak egy jó kis hullámot. Tehát ő azért ezzel már viszonylag régóta foglalkozik, és azért alakot ebben a mesterséges intelligencia topikban. Én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű arcoknak a szerepe az tök fontos, mert provokatív, probléma felvető szerepük van, és lehet rájuk reagálni. Tehát még akkor is, hogyha időnként zöldségeket mondanak.
Abszolút. Jutkovszki lényegében egy blogger, vagy hát szóval ez az ő származása, hogyha valakinek a fizikus, akkor ő a bloggerségből érkezik. Ebben a témában blogolt, tehát neki volt egy Overcoming Bias nevű blogja, vagy hát egy ilyen egyik fő közreműködője volt ennek a blognak, még ez 2006-ban indult, és hát alapvetően a kognitív és social science ügyekben nyilvánultak ott meg.
Igen, meg ő is az a vonal, amelyik ezt a sci-fi jövő, transhumanizmus, Ray Kurzweil, szingularitás, tehát ezeket a hívok szókat mondanám, és akkor ezek nem biztos, hogy mindegyik lefedi, de talán érzékeltettem vele egy halmazt.
Abszolút. Na hát velük van tényleg olyan fotó, hogy együtt ülnek színpadon. Ők egyébként azt hiszem, hogy nincsen, a Jutkowski az nincsen benne a Tegmarknak a Future of Life Institutjában, hanem inkább csak mind a ketten ugyanazt mondják. Na.
Futurológia, még ez jutott eszembe, igen. Ez fontos ide.
Még egy nevet érdemes kivenni ebből a nagy kupacból, akire előszeretettel szokás hivatkozni, például az a bizonyos 444 cikk is, amiről itt már többször beszéltünk, és ami a Skynet hatalomátvételével foglalkozott, vagy azon gondolkodott, felidéző mindazokat, akik ezt a gondolatkört erősítik. Szóval van egy Tristan Harris nevű fickó, aki egyébként a Social Dilemma című Netflix filmben vált széles körben ismerté. Ugye ez volt az a film, ami meglehetősen egyoldalú módon a social médiának a káros hatásairól és a veszélyeiről szólt. És őt, mint egy egykori Google alkalmazottat mutatta be, akinek nagyon disztopikus véleménye van. Úgy általában, kicsit talán lehet ezt mondani, hogy általában a technológiáról, vagy a digitalizációról.
Igen, és a social dilemmáról még ugye annyit, hogy ez a stadion lelátója fölélőd zicser tipikus esete, mert lehetett volna egy baromi érvényes és fontos filmet csinálni mondjuk a témáról, és akkor ehhez képest meg elsinkófálták.
Elsinkófálták, igen, és egy ilyen eléggé nagyot mondani próbáló, dramatizált, ám nagyon egyoldalú. Hát
miről is szól a film, nem láttam.
Ő ennek egy központi eleme, csak ez a figura, igen. Ennek az egész filmnek.
De láttad, Gyula, beszéltünk is róla, ez az a Netflix dokumentumfilm, ja, ja, arról, hogy a Facebook megöli a civilizációt, meg a gyerekeinket megőríti.
Aha, már is felejtettem.
Ő egyébként valóban ezt a témát régóta képviseli, őt leginkább arról lehet ismerni már, mint Tristan Harris-t, hogy az amerikai kongresszus előtt számos alkalommal vett részt meghallgatásokon. Uh-huh.
És ő egyébként van neki ilyen...
Ő egy rendes programozó.
Rendes programozó.
Ő egy rendes programozó, ő dolgozott az Apple-nél, aztán megcsinálta a saját startupját, tehát leginkább startupperként hivatkozhatunk rá. Ő megcsinálta az Aperture nevű saját startupját, ami egy ilyen klasszikus startup volt, amennyiben valami nagyon apró problémát oldott meg rendkívül hatásos módon, olyannyira, hogy őt felvásárolta a Google, így lett ő Google alkalmazott, hogy őt felvásárolta, mármint az ő startupját felvásárolta.
És akkor
Google.
Ő az, aki aztán onnan megpattant ilyen etikai.
Hát egy idő után megpattant, de azért ott ő neki, amiről egyébként úgy híres lett, hogy 2013-ban írt egy 141 oldalas prezentációt, amit a Google-on belül terjesztettek, és ami arról szólt, hogy az olyan nagy cégek, mint a Google meg a Facebook felelősek, nagyban felelősek azért, hogy ne alakítsák át a kultúrát egy ilyen doomscrollozó, telefonhoz ragadt nemzedékké, és hogy miért nem tervezünk olyan termékeket, amik nem erősítik ezt a social media függést, hanem inkább csökkentik, mondta ő.
Tehát akkor egy bölcsész, etikus vénájú programozóról, igen, van szó, amiből azért már kevesebb van.
Csak hogy tegyük mögé ezen tények mögé a tudást is, a 141 oldalas prezi, ami erről szólt, az azért 141 oldalas, mert ilyen egy mondatok vannak, tudjátok, az a típusú prezentáció, ami egy mondat egy oldalon, de volt olyan, hogy egy mondatot felbontott 6-7 szlájdra is, tehát ez valójában egy viszonylag egy fél óra alatt átfutható, vagy negyed óra alatt átfutható prezi, de egy jó prezi szerintem, kicsit olyan, mint a Social Dilemma, amúgy, tehát egy kicsit ilyen, hát egy oldalú, az talán még túlzás is.
Hát, hogyha ez egy sikeres startupper, akkor gondolom megtanult
ilyet csinálni. Elérhető a minimizedistraction.com oldalon ez a prezentáció, és egyébként tényleg érdemes rajta átszaladni. Nagy vitákat váltott ki a Google-on belül, eleve az is volt a célja, hogy egyfajta ilyen mozgalmat indítson el a cégen belül, és aztán, amikor onnan lelépett, vagy hát szóval amikor tovább állt, akkor azt hiszem, hogy azóta már inkább csak a saját cégét futtatja meg, ebből a közbeszélő attitűdből él meg abból, hogy a kongresszus előtt nyilatkozik arról, hogy mind meghalunk. Ez egyébként egy szimpatikus fickó nekem, még annak ellenére is, hogy úgy igazándiból, így, ahogy most elmondtam, lehet, hogy nem mindnyájan akarnátok a haveratokat.
És ő mit mond az AI-ról, hogy félni kell, nem kell?
Ő azt mondja, hogy mind meghalunk.
Várjunk, eddig csak ilyenről beszéltünk.
Hát igen, sok ilyen van.
Borús hangulat.
Akkor, na jó, akkor hozok nektek valaki mást, akiről nem is biztos, hogy hallottatok. Őt Jeron Lanier-nek hívják. Jól mondom a nevét, Jeron Lanier, így kell az ő nevét mondani. Ő egy hosszú rasztahajú, 63 éves, igazán rendes computer scientist, aki viszonylag régen dolgozik ebben a szakmában, meg régen kutatja ezt a területet. Hát őt is sokszor hallhattuk már megnyilvánulni, általában az internet 2.0, a web 2.0 témában. Ő nagyon határozottan azt az oldalt képviseli, és volt egy egyébként szerintem igen jó cikke a New Yorkerben. There is no AI, ezt a címet viselte az a idén áprilisban megjelent cikke, ami arról szólt, hogy eleve az, hogy mesterséges intelligencia, ezt ha nem így hívnánk,
hát ugye, igen,
amit ez mi szeretünk mondani.
Régi probléma ez, tehát akkor ő is egy ilyen velénk élő Don Quixote de la Mancha.
Igen,
aki
igen.
Aki mindig küzd azért, hogy ezt a fogalmat ne használjuk, mert egyébként számos ér van mellette, hogy ez nem jó. Igen,
igen, ez a cikk, ez tényleg hosszan beszél arról, hogy ilyen, hogy mesterség és intelligencia jelenleg nem igazán létezik. Ő neki az a megközelítése, ezt föl is olvasom szó szerint, mert annyira tetszett nekem. A GPT-4 olyan, mint a Wikipedia egy olyan változata, amely sokkal több adatot tartalmaz, statisztikai alapon összevegyítve. A képeket megrendelésre generáló programok pedig, mint a Midjourney vagy a DALL-E 2, pedig leginkább egy olyan képkeresés, vagy a képkeresésnek egy olyan változatai, amelyek a képek kombinálására szolgáló rendszerrel vannak összeépítve. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy létezik egy emberi tudás, emberek által felhalmozott tudás, a GPT jellegű modellek az ezeknek a mashupjára építenek tulajdonképpen, ezeknek az újra felhasználására és az ebből való generálásra képesek.
Igen, de hát mi magunk is ezt tesszük, nem? Tehát így a...
Pontosan, de mi magunk is ezt tesszük, de mi képesek vagyunk arra, hogy ebből kiszakadjunk, és olykor a meglévő tudás mintákból kilépve valami újat,
mert hát más módon alapúak vagyunk
össze. Így van, és nem szilícium alapúak. Egyébként, hogy miért is érdemes őt így felemlegetni, most talán nem volt annyira lévén ő egy ilyen sokkal mérsékeltebb álláspontot képvisel, ezért őt kevésbé használta a sajtó, de őt azért mondjuk minden második évben valamilyen nagy nevű média outlet, az a 100 legérdekesebb public intellectualnek, meg a 100 legbefolyásosabb, vagy befolyásolóbb embernek választja a Foreign Policy, akkor a Time 100-as listáján szerepelt, akkor a Wired megnevezte, mint a top 25 legbefolyásolóbb ember egyikét. Szóval számos ilyen listán szerepel, mint...
Csak mi nem haladtunk még róla az életben.
Hát igen, de ezért is hoztam el nektek, hogy most de ti is halljatok.
De itt egy kő alatt, ahol lakunk.
Egyébként erről a valójában csak egy marha jó Wikipédia, és a kreativitás, mint olyan, még hiányzik ezekből a technológiákból. Most olvastam egy jó könyvet, a kreativitás kódja. Az leírja, hogy az emberiségnél se olyan gyakori egyébként, és pont véletlenül belelapoztam egy másik könyvbe, a Mérőnek van egy új könyve, amelyik ezt boncolgatja, hogy mi az, hogy egyetlen zsenialitás az emberek körében.
És nem, a Mérő nem ír még az mesterséges intelligenciára.
Igen, ez tök jó lenne.
Na, akkor őt is beosztatjuk ide majd.
De elmondom, hogy mit mondott a zsenialitásra, hogy ugye aki egy kicsit is a szakmánkban van, azt tudja, hogy ki az a Lovász László.
Matematikus.
Igen.
Nem akárki. És Mérő mondott egy erőset, hogy ő nem zseni. Tehát marha okos, szuper, egy óra alatt megcsinálja azt papíron, ami az egész életműve Mérőnek, mármint saját magának. De igazából zsenialitás, amit ő zseniálisnak gondol, az marha ritka az emberiség történet, mondjuk egy Einstein vagy Gödel, de egy kézen meg lehet számolni.
De hogyan ez most ide, Gyula?
Tehát hát oda. Csak olyan értelem, hogy amikor arról beszélünk, hogy elvárjuk a mesterséges intelligencia, hogy valami eredetit alkosson, ez az emberiség történetében is tud nagyon ritka lenni. Bizonyos szűrőkön keresztül.
Na de lovagoljunk vissza kicsit a témánkhoz.
Ha már itt vagyunk, a Mérő Lászlót megemlíthetjük.
A Mérő Lászlót, csak őt most hova tegyük, mert én nem
hát
tudom,
figyelj,
hogy
én most
mondani.
Hallottam őt egy előadását, egy friss előadását. Igen. A ChatGPT-ről, aminek azt hiszem a címe is az volt, hogy nincs itt semmi látnivaló, de az állítása igen. Mindenképp azt mondta, hogy ez 25 éve is létezett, egyszerűen számítási kapacitás most érkezett meg oda, hogy ez így működjön, de ez nem fog semmit csinálni.
Egyébként igen, tehát a Mérő azért ő arra jó példa, hogy hát ő neki nyilván nem vonhatom kétségbe, mert matematikus, ugye.
És mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalkozása van.
És egyébként, igen.
Évtizede.
És ennek ellenére azt gondolom, hogy nincs igaza, de hogy...
Ő
de
mindenképpen hogy... belépett abba a korba, és abba a tudós zsánerbe, amikor elég öreg vagyok ahhoz, hogy mindenhez is értsek,
és meg hát a szakálla, tehát azt mindenképpen...
Így van, a szakálla.
Ilyen szakálla lehet kijelenteni.
Igen, szóval nagy kijelentéseket tesz. Egyébként érdekes, mert na például nekem személyes vélemény Mérő Lászlóról, akit imádok nézni, imádok hallgatni, nagyon gyakran is hallom, és mindig az szokott lenni a benyomásom, hogy itt hallgatom a Mérőt, és olyan iszonyú meggyőző, és nagyon impresszív, de kicsit, hogy de nem értem, hogy pontosan mit mond, és tényleg most jöttem rá az utóbbi években, hogy olyan, mintha a ChatGPT generálná a beszédeit. Tehát, hogy beszél,
van egy jól hangzik, stílus.
Jó példái vannak, de úgy nem áll össze, hogy mit akar mondani, kicsit olyan szikrák az égben, olyan össze-vissza.
Én azt javaslom, hogy aki kedveli és tiszteli a Mérő Lászlót, meg ezt a fajta előadói teljesítményt, az semmiképpen ne hallgassa meg háromszor, négyszer ugyanazt az előadását.
Én csak annyit tennék hozzá Mérőhöz, hogy a védelmébe, hogy viszont van benne egy önirónia, ami nem mindenkire jellemző az ilyen nagy megmondó emberek körében. Nekem személy szerint az Élő pénz a kedvenc könyvem tőle, amiben egyébként rohadt jól leírja, hogy működik a gazdaság. És egyszer volt vele egy interjú, hogy erről is kérdezzék erről a könyvéről, és mondta, hogy hát elég jól leírta, a riporter is dicsérte, hogy mennyire jól leírta, hogy kell árazni, stb. És akkor utána hozzátette, hogy igen, ő is látja, hogy ez hogy működik, de ez be kell valami, hogy több vállalkozása is volt, és mind csődbe jutott. Tehát más dolog, hogy gondolkodni tud róla, és más az, hogy gyakorlatban ez hogy műveli.
Na, de a pro emberek között sorolunk fel gyorsan két nevet, akik egyébként szerintem abszolút ilyen nagy alakjai egyébként a velünk élő mesterséges intelligencia tudománynak, és konkrétan ők ugye a Tegmarknak a nyílt levele elleni felszólásnak a két talán vezéralakja volt, aki az egyik az Andrew Ng,
igen, azt hiszem, NG.
Én egyszer igen. Hallgattam egy YouTube videót, hogy saját nevét kiejti, és meghallgattam 57-szer, és nem tudnám sikerült reprodukálni. És ő ugye Google-nél volt ilyen AI vezető,
igen.
Illetve, de hát nem innen ismeri mindenki, hanem például a kurzusai révén, illetve a Jan LeCun, aki pedig a Meta-nak a fő AI-os vezetője volt.
Igen.
És ők hát nyilván ezért elég érvényes állításokat fogalmaztak meg, de ők szerintük eltúlzott és szenzációhajhász ez a hozzáállás, amit itt a aláírásgyűjtők képviselnek, és hogy félrevezetik a közvéleményt, és innentől kezdve viszont szerintem egy kicsit gyengül az érvelésük, de nyilván tetők a pro oldalt képviselik, és szerintük nem lesz ebből baj.
Én hoznék olyanokat is, akik habár a nem a pro oldalt képviselik, hanem a kon oldalt, de nagyon visszafogottan közelítik meg a kérdést. Ez sem biztos, hogy igaz, szóval mondjuk, hogy olyanok, akiknek én egy kicsit könnyebben hiszek, vagy több hitelt adok a szavaiknak. Az egyikük Timnit Gebru, aki azt hiszem etióp származású, a Google-nak az etikus AI csapatát vezette, és írt egy tanulmány többekkel együtt arról, hogy jó lesz vigyázni, és hogy a nagy nyelvi modellekkel baj van, akkor őt kirúgta a Google.
És matekos vagy nem matekos?
Matekos, abszolút matekos.
Mert az igazság, hogy valaki az etikus AI-jel foglalkozik, akkor mindig ilyen beugrik, hogy biztos bölcsész. De lehet, hogy nem.
Matekos határozottan.
Vagy jogász.
Nem.
Feltétlenül.
Nem. Ő is a Stanfordon végzett egyébként, és BS-t meg MS-t is szerzett Electrical Engineeringből.
Akkor
és Computer
matekos,
Visionből,
akkor matekos.
Mondhatjuk. Na, szóval az Ethical AI csapatot vezette, és amikor, és mindegy, is írt egy tanulmányt, amire a Google azt mondta, hogy ez káros a Google-ra nézve, úgyhogy ezt tessék visszavonni, azt mondta, hogy nem vonja vissza, és ezt felmondásként értékelték. A történet inkább egy ilyen munkaadó, munkavállaló sztori, de minden esetre ő nagyon határozottan azt az oldalt képviselte, hogy komoly veszélyei vannak a nagy nyelvi modelleknek, de ő nem azt mondta, hogy azért vannak nagy veszélyei nyelvi modelleknek, mert leigázzák a világot, és mind meghalunk, hanem hogy egyrészt nagyon sok energiát fogyasztanak. Ez egyébként érdekes, mert ez 2021-es tanulmány, és a négy alapállításából az egyik az az, hogy túl sok energiát fogyasztanak, túl drágák ezek a nagy nyelvi modellek, ami ugye éppen most kezd átváltani oda, hogy most már nem. Tehát most már nem is az, hogy nem fogyasztanak sokat, mert sokat fogyasztanak, de nem kell ilyen nagy nyelvi modelleket trénelni. Mondja azt, hogy illusions of meaning, tehát hogy úgy tűnik, mintha értelmesen beszélnének, és ezért elfelejtjük, hogy nem értelmesen beszélnek, csak statisztikailag helyesen generált nyelvi környezetet hoznak létre. Meg azt is mondja, hogy mivel a nagy szövegkorpuszokon képzik ezeket a cuccokat, abban nagyon könnyen kerülhet bele rasszista, szexista, mindenféle módokon abuzív szöveg, és ezért veszélye van annak, hogy ez is megjelenik ezekben a szövegekben, tehát itt a képzési adat vagy a tréning adatnak a megfelelőségét fontosnak tartja. De ami nekem egyébként a legizgalmasabb, ez amit angolul Research Opportunity Cost-nak hívnak, tehát hogy rossz irányban vetünk be nagy erőket, hogy olyasmire képezzük ki ezeket a rendszereket végten drágán, amikre nem feltétlenül vagy nem úgy volna szükségünk, és emiatt más témákat meg nem tudunk jól kutatni. Ez volt az ő egyik izgalmas állítása. Na, a lényeg, hogy kirúgták a Google-t, azóta független kutatóként dolgozik. Ő továbbra sem a rajongója a nagy nyelvi modelleknek.
Azért azt hozzátenném, hogy három intézményt soroltak fel a nevénél, a Google mellett még az Apple-t, meg a Microsoft-on.
Igen,
tehát,
igen.
Tehát,
komoly helyeken dolgozott. Igen. Abszolút. Tehát ő egy abszolút, és ilyen fiatal, ilyen nagyon... Tehát ő azért az a lángoló szemű
abszolút, kutató, nagyon szimpatikus.
Akivel mindig vigyáznék, tehát én mindig az ilyen típusú megnyilvánulásoknak, mint ami tőle jön, mindig megpróbálok mögé nézni, hogy mennyi ebben az idealizmus, és mennyi a gyakorlatiasság, de ő okés. Van neki egy kolléganője, az Emily M. Bender, akit már emlegettünk, ő egy számítógépes nyelvész. A sztohasztikus papagáj elméletet népszerűsíti, és erről...
Szajkozza, mondhatjuk.
Szajkozza, igen. És a sztohasztikus papagájok veszélyeiről írt egy szöveget, aki azt mondja, hogy tegyünk különbséget a nyelvi forma és a nyelvi jelentés között, és ő azt mondja, hogy a GPT-4-es társaiuk formálisan nagyon jó nyelvet generálnak és értenek, de ez nem jelenti azt, hogy értik is azt, amit mondanak, hanem csak nyelvileg helyesen és statisztikai alapon a emberi tudásnak megfelelőképpen fogalmazó gépeknek nevezi ezeket. Az ő gondolatait mindenképpen érdemes meghallgatni.
Én azt emelném ki, hogy amikor én régebben olvastam ilyen 19. századi romantikus regényeket, mindig csodáltam, hogy micsoda szellemi pezsgés volt ilyen, igen, polgári körökben, hogy orvos, tanár, pap beült egy szalomba a vacsora után, és az aktuális tudományról, a legfrissebb tudományos eredményekről tök művelten beszélgettek, és a saját gondolataikat is, meg hogy mit olvastak el, elmondták egymásnak. És ez valahogy mindig fájt, hogy ez a 20. század végére teljesen kiveszett. És most, hogy bejött ez a ChatGPT meg hozzákapcsolódó AI két nagy tábor, hogy újra ezt a szellemi pezsgést kezdem érezni, és ennek én tökre örülök.
Teljesen, igen. Az nagyon jót tett a OpenAI velünk, hogy így kitette a nyilvánosság elé ebből a szempontból.
Köszönjük neked, OpenAI.
Köszönjük neked, Sam Altman, akit tessék, nem is említettünk. Mert ő ilyet is szokott mondani, meg olyat is szokott mondani.
Neked a Sam Altman az egy
fényesen égő fákja, nem?
Igen, de.
Vagy ilyesmi.
Bármilyen értelemben is. De például nem említettük Henry Kissingert, egykori amerikai külügyminisztert.
Hát Kissinger. Ezért mindig meglep. Tehát
és már még mindig nyilatkozik.
Már 70-es években
is. Az nagyon kemény.
Most az Eric Schmidt-tel, a Google egykori vezérigazgatójával közösen írtak a Wall Street Journal-ben egy cikket. Az is egy említést megérdemelne. Kit ne hagyjunk még?
Hát a Hararit az semmiképpen, de a Harari az csak így azt mondjuk, hogy Harari. Tehát így. És mindenki, igen, tudja, hogy mire gondolunk. Történész. Tehát a sokkal kevesebb Mérő Lászlónál sokkal kevesebb fejszőrzettel rendelkező, ám számos aspektusban hasonlóan jó előadó például, csak ugye pozitív vonokat mondjak.
Ez is megérne egy misét, hogy a sztár idézőjelben gondolkodó, hogy lett ciki?
Hát úgy, hogy azok, akik értenek ahhoz, amiről ő szokott beszélni, azok azt mondták, hogy nagyon lelkesen mond nagy hülyeségeket. Én úgy tudom, hogy így lett ciki ő.
Hát igen, ő is egy kicsit túl terjeszkedett a tudósi, mert egyébként szerintem ő neki vannak zseniális könyvei, meg gondolatai. Nagyon-nagyon nehéz egyébként a hiúságnak ellenállni, és a világ bármilyen tetszőleges problémájával és gondjával kapcsolatos megmondó emberi szerepben, hogyha valakit így mi állandóan megkérdeznek, hogy...
sajnos kevesebb hallgatnak minket, mint
állandóan megkérdeznek, hogy te neked mi a véleményed arról, meg ez, tehát, hogy van egy ilyen kényszere, vagy hogy így közléskényszere is van, akkor ennek állati nehéz ellenállni, és igen. Egyébként most is volt önnek a Facebookos AI vezérrel egy vitája, és az a helyzet, hogy tehát nem az az aggasztó, hogy Harari miket mond szerintem, hogy látszik, hogy, tehát, hogy szerintem az, hogy fölveszi vele a kesztyűt. Aha. És ez azért gáz szerintem, de nem a Harari-ra nézve.
Akkor hogy végül azért nem is tudom, legyen valamiféle ilyen vörös farok ezen a beszélgetésen. Mondok nektek két nevet, Thierry Breton-t és Margaret Vestager-t, nem tudom mondani nektek valamit. Semmit. Ez a két név.
Majd én is szeretnék még egy vörös farkat.
Akkor mondd el vörös farkat.
Két vörös farkú.
Én majd mondom újra.
Jó, akkor én csak a Naomi Klein nevét szeretném, aki a Guardianba, mint vörös farok, publikált egy baromi jó cikket, amit majd behivatkozunk. Az a cikk címe, hogy nem az AI rendszerek halucinálnak, hanem a készítőik. Uh-huh. És ez szerintem arra nagyon jó ez a cikk, hogy hát ő ugye újságíró, tehát mondjuk nem matekos, vagy ilyen...
Nem matekos,
intelligencia szakértő, viszont ő nem is, tehát, és azt hiszem, hogy ezzel talán sikerül megfognom, hogy mi a különbség a különböző kinyilatkoztatások között, tehát amikor nem maguknak a rendszereknek a képességeiről, vagy azokról összefüggésben állítanak dolgokat, mint ahogy ő sem teszi, hanem a következményeikről, elsősorban arról, hogy kinek az érdeke, hogy mondjuk ezek a rendszerek így vagy úgy legyenek minősítve. Egy zseniális gondolatmenet, meg az egész cikk. Tehát például a hallucináció kifejezés, ez egy kisajátított kifejezés a pszichológiából, amit tulajdonképpen most ráhúznak ezekre a rendszerekre is. Ezzel tulajdonképpen emberi esendőséget és ezen keresztül ilyen megbocsáthatóságot, ezzel ruházzák fel ezeket a rendszereket, és hát ez egy ilyen mitológiát teremtenek e köré, hogy itt tulajdonképpen így okosítják ezeket a gépeket, és akkor így majd ez is egy evolúció, és az emberhez hasonlóvá teszik őket. És hát ami ugye a legnagyobb baja, és ez valóban, ez ellen szerintem erősen lehet érvelni, hogy a generatív mesterséges intelligencia az utóbbi időben az gyakorlatilag minden világ problémának a megoldójává vált, legalábbis bizonyos interpretációban véget vett a szegénységnek, minden betegséget meggyógyít, megoldja a klímaváltozást, izgalmassá teszi a munkánkat és a szabadidőnket is, és véget vett a magánynak, és a racionálisan reaktívvá teszi a kormányokat. És ezeken aztán hosszasan végig is megy, ez tök jó. Tehát, hogy valóban ez az egész gondolatmenet, tehát ehhez nem kell nagy megmondónak lenni, hogy ezt kijelentjük, hogy igen, ezek biztosan nem fognak bekövetkezni így ebben a formában, mert hogy ezek a rendszerek, ezeket nem fogják tudni megoldani, ezeket mi tudjuk emberek, illetve társadalom tudja adott esetben megoldani, vagy éppen meg nem oldani ezeket a problémákat, de az, hogy egyáltalán olyan szemlélet indul el, ami szerint ezeket mondjuk a generatív mesterséges intelligencia az mondjuk kezelni képes, mondjuk nem tudom, a klímaváltozást, ez már önmagában tök káros. És akkor még egy nevet, amiről szintén nem beszélünk, csak ki ne maradjon, természetesen a magyar MI-on szörfölők legnagyobb királya, az természetesen Tiles György, tehát azért jegyezzük meg a pécsi jogászsrácot, aki most már a Szilícium völgyben az egyik legnagyobb, megmondom, ember, legalábbis az egész magyar sajtó szerint.
Mindenképpen jegyezzük meg, szóval visszatérve a két Kleinhez és a Gyuri gondolatmenetéhez, hogy a társadalom kell, hogy megoldja ezeket a problémákat, akiket az előbb emlegetni kezdtem, Margaret Vestager és Thierry Breton, ők eurokraták. Ők az EU-ban az AI Act nevű ilyen mesterséges intelligencia szabályozás tervezetnek a, nem tudom, fáklya vívői vagy vezetői. Ugyanis hát az EU-ban készül most már azt hiszem 2021 óta, tehát nem olyan régen, egy ilyen AI szabályozás, ami egyébként nem próbálják definiálni azt, hogy mi az AI, és mi az, amit szabad, és mi az, amit nem, hanem mindenféle mesterséges intelligenciához köthető dolgot, azt egy ilyen veszélyességi klasszifikációba igyekeznek betenni, egy négyszintű klasszifikáció van, az elfogadhatatlan, magas, korlátozott és minimális veszélyű dolgok, és akkor erre fogalmaznak meg elvárásokat, illetve tiltásokat. akkor azt mondják, hogy mondjuk az olyan minimális kockázatú dolgok, mint egy spam filter, vagy egy videójáték, mármint ami AI-jal működik, az minimális kockázatú, és nem kell vele semmit csinálni. Az olyan nagyon veszélyes dolgokkal, mint a kormányoknak a social scoring rendszerei, vagy mondjuk a ilyen valós idejű biometrikus azonosítások, azt meg be kell tiltani, azt kész. Uh-huh. És hogy szóval azért azt kell mondanom, hogy az EU-nak ez a fajta szabályozási törekvés egy eléggé előremutató és elég gyorsan készülő szabályozás tervezet, ami nyilván egy folyamatos harcban lesz a valósággal, azt próbálja majd lekövetni, de hogy ez a kockázat alapú megközelítése, az adatminőség, az átláthatóság, az emberi felügyelet és az elszámoltathatóság témakörével, mert ugye ezekkel foglalkozik a AI Act. Szóval, hogy ez így ad némi reményt arra, hogy nem csak a fejlesztői oldalon, hanem a szabályozói oldalon is történnek dolgok. Úgyhogy reméljük, hogy Margaret Vestager-ről még sokat fogunk hallani, meg az ő szabályozására.
Festéjen.
Azt hiszem, szép nagy évet jártunk be.
Igen, és hát itt talán ezen a ponton elnézést is kérünk a hallgatóktól, hogyha egy kicsit ilyen vegyes saláta jellegűnek tűnik ez az egész mostani podcast, de hát ez ilyenre sikerült.
De szerintem azért is nagyon jó, hogy ilyen lett, mert hogy bárkiről is hallanak mostanában, hogy mit mondott, akkor hozzá tudnak tenni valami képet, igen, nem csak egy név, meg egy fakultás a Stanfordon. Köszönjük szépen a figyelmet!
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.